Lukács evangéliumából olvasok egy igét a mai istentiszteleten, tehát Lukács evangéliumából a 19. fejezetnek a 10. versét hallgassuk meg majd fönnállva, tehát a Lukács evangéliumának a 19. fejezetének a 10. verse, amely így hangzik: mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, a bőjt második vasárnapja, a reményeszcére vasárnapja, ami a zsoltárok bizonságtétele szerint a irgalomnak a vasárnapja, ugye így áll előttünk a zsoltár versben, hogy gondolj, Uram, a te irgalmadra. Igen, mi azért megyünk az Úrhoz, hogy az ő irgalmát megtapasztaljuk, átéljük a hétköznapokban, de nem csak ő maga gondol az ő irgalmára, hanem nekünk is mindig meg kell emlékeznünk arról, hogy irgalmas az Úr. Fontos nekünk ezt tudni, a szívünkbe vésni, mert csak ezzel a hittel járulhatunk ő hozzá minden nap. Tehát ez a mai hétvége, a mai vasárnapnak a gondolata ez, hogy Isten irgalmas. És erről tesz bizonyságot a másik ige is, amit említettem már az imaórán, ami tulajdonképpen számomra a mai nap ige hirdetéseinek az alap gondolata, a római levél 5. fejezetéből, amikor is az apostol arról tesz bizonyságot, hogy Isten abban mutatta meg az ő szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk a kereszten bűnösökért, amikor még bűneinkben éltünk. Tehát ő meghalt a mi bűneinkért, és ezzel mutatta meg az ő szeretetét, ezzel mutatta meg az ő irgalmát. És az előbb felolvasott ige is arról beszél, hogy az embernek fia azért jött ebbe a világba, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Igen, az Úr Jézus azért jött, és ez a legfontosabb üzenet, amiről nekünk soha nem szabad elfeledkezni, és amiről mindig el kell, hogy hangonzon a szószékről, bizonságtételeinkben újra és újra el kell mondanunk, újra és újra nyomatékosítani kell, hogy Jézus Krisztus azért halt meg a bűneinkért, hogy nekünk örök életünk legyen. Ez a mi reménységünk ezen a földön, és ez a mi reménységünk, hogy akkor, amikor majd eltelik az a 70 esztendő, vagy feljebb 80, amiről maga a zsoltáros Mózes mondja, hogy az embernek az élete ennyi, akkor abban a bizonyosságban legyünk, hogy nem lesz vége, és nem az örök kárhozatra kell menni, hanem az örök üdvösségbe, amit nekünk Isten megígért. Testvérek, ha ez a reménység nincsen a szívünkben, azt mondja Pál apostol, hogy akkor hiába való a mi hitünk. Ha Krisztus nem halt meg értünk, ha nem támad fel, ha nem készítette el az ő kegyelmét, akkor minden hiába való, mert egyrészt még bűneinkben vagyunk, másrészt pedig olyan gyenge, erőtelen az a reménység, amit ebben az életben élünk, mert mi lesz utána? Nem csak 70-80 esztendőre adja nekünk Isten az ő szeretetét, hanem az örökké valóságba. Az embernek fia azért jött ebbe a világba, hogy megkeresse az elveszettet, hogy megkeressen bennünket, hogy bemenjünk abba a mennyei megígért célba, örökségbe, amit Isten nekünk elkészített. Ez a legnagyobb dolog, és erről nekünk nem szabad elfeledkeznünk. Tehát azért jött az embernek fia, hogy megkeressen. Azért jött, hogy ezt az üzenetet, ezt az örömhírt nekünk átadja. Azért jött ebbe a világba, hogy az a bizonyosságunk legyen, hogy nekem örök élete, vagy nekünk örök életünk van. De tovább megy ez az ige, és ma erről szeretnék elsősorban beszélni. Azért jött az embernek fia, hogy megkeressen, és megtartson bennünket. Mert ahhoz, hogy bemenjünk az ő országára, ahhoz nekünk egy utat végig kell járni. Úgy szeretjük Pál apostolnak azt a nagyon szép bizonyságtételét Timóteusnak mondja el, amikor azt mondja, hogy végezetül eltétetett nekem az igazság koronája. Az a bizonyosság van az ő szívében, hogy elérte az ő életének célját. Az övé az örök élet, és már csak egy lépés választja el, hogy bemenjen az ő urának az örömébe. Milyen szép ez a bizonyságtétel, és én bizonyos vagyok benne, hogy ez egy igazság. Ezt ő komolyan átélte, megtapasztalta, és az a bizonyosság van benne, hogy neki eltétetett az igazság koronája. De arról is beszél, hogy ez nem ment egyszerűen. Igen, az igaz, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és az is igaz, hogy Isten elkészítette számunkra az üdvösséget, sőt, elkészítette számunkra azt a boldog életet is, amit ebben az életben élhetünk a vele való közösségben. De az Úr Jézus arról is beszélt, hogy ez nem lesz egy könnyű út. Hogy ebben lesznek kísértéseink. És Pál azt mondja, hogy, és itt emlékezzünk csak a Timóteusnak írt bizonyságára, amikor azt mondja, hogy én nemes harcot harcoltam meg, futásomat elvégeztem, és a hitet megtartottam. Vagyis azt mondja, hogy ezen az úton sok-sok harccal teli napja volt, és sok-sok kísértést átélt az életében. És ezeknek a kísértéseknek a legyőzése után élte át, és tett bizonyságot arról, hogy végezetül eltétetett néki az igazság koronája. Jézus arról beszél, hogy ez nem lesz egy könnyű út, és lesznek kísértései. Pál életét végig szemlélve a Cselekedetek könyve alapján, sőt, nem csak a Cselekedetek könyve, hanem a levelei is, sok mindent elárulnak arról az útról, amit ő végigjárt, és egy nagy példa lehet előttünk az apostol személye, az ő harca, az ő életútja, amit éppen az imaórán említettem is, hogy Pál azt mondja, hogy legyetek ti az én követőim, mint én is a Krisztus követője voltam. Ti is járjatok azon az úton, és legyen ti életetek is az a gazdag, győzelemmel teli élet, amit én magam is átéltem az Istennel való közösségben, a Krisztusban való hitben. De beszél, és soha nem hallgatja el azokat a kísértések, amelyek ezen az úton végig vezetik az embert, és végig kísérik. Mert voltak kísértései, ahogy minden embernek vannak kísértései. Igen, neki is voltak sikertelenségei. Ő is átélte azt, amit mi is átélünk, sokszor a test erőtlenségét, gyengeségeit. Átélte azokat a fájdalmakat, betegségeket, az emberi test, az emberi életnek azon gátjait, amelynek sokszor a testünk erőtlensége szab határt, ő is átélte ezeket. Neki is voltak fájdalmai, neki is voltak olyan gondjai, amely igen kísértésként volt jelen az ő életében. Igen, átélte azt, hogy hogyan utasították őt el, és átélte azt is, amit mi is átélünk. Amikor olyan emberek, akikre számítani szeretnék, akikkel szeretnék egy úton menni, akikről azt gondolom, hogy társaim a jóban, a rosszban, a nehézségben, azt veszi észre, hogy azok az emberek elhagyják őt. Ezek olyan emberi kísértések, amelyek végig kísérik az embernek az útját. És ezek a kísértések mind egy-egy gátjai annak, hogy ezt a utat győzelmesen végigjárjuk. Tehát az Úr nem ígérte nekünk azt, hogy ez egy könnyű út lesz. Bár mi szeretnénk, ha az lenne. Ki is mondjuk, és olyan örömmel, vagy mondhatjuk, olyan reményteljesen mondjuk az Úr Jézus imádságából ismert mondatot, amit sok-sok alkalommal elmondtunk már, hogy Uram, ne vigy minket a kísértésbe. Úgy szeretnénk, hogyha ezeket megspórolhatnánk. De az Úr maga is azt mondja, hogy nem fogjuk megkísérteni. Ha engem üldöztek, ha az én életemben voltak kísértések, mondja az Úr Jézus, akkor ne gondoljátok, hogy titeket ez el fog majd kerülni. De aki mindvégig álhatatosan kitart, az bemegy az ő örömébe, az üdvözül. Mert azt mondja itt az Úr Jézus, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse, és az, hogy megtartsa. Hogy mindvégig megtartsa az embert ezen az úton. Milyen kísértései vannak az embernek ezen az úton? Mi az, amire oda kell figyelni? Az előbb felolvasott ige szakasz, ami a zsidókhoz írt levélben található, és amivel maga a Szentíró a zsidóságnak a pusztai vándorlását állítja elénk. Ezzel szeretné összehasonlítani a pusztai vándorlás, a zsidó népnek az útját, az embernek, a hívő embernek az útjával. És ezáltal akar bennünket felkészíteni, akar figyelmeztetni bennünket, hogy milyen gátjai vannak, és milyen módon lehetséges ezeket a gátakat leküzdeni, hogy végül győzelmesen bemenjünk abba az ígéret, abba a megígért földre, az ígéret földjére, amit az Úr elkészített nékünk. Tehát figyelmeztet bennünket, amire oda kell figyelni, hogy ezt a utat győzelmesen tudjuk végigjárni. Én csak néhányat szeretnék kiemelni ebből a szakaszból. Egyrészt idő sem lenne arra, hogy mindenről beszéljek, másrészt pedig csak néhányat emelnék ki ebből, amire úgy gondoltam, hogy fontos üzenetként lehet előttünk a győzelemmel kapcsolatban. Az első dolog rögtön az, amit az ige itt ebben a részben elénk állít a hetedik versben, ugye a felolvasott hetedik versben, amikor azt mondja Isten igéje, annak okáért, mint a Szentlélek mondja. Én azt gondolom, hogy az első nagyon fontos dolog az, hogy vegyük komolyan azt, amit Isten az ő igéjén keresztül és az ő szent lelkének a bizonságtétele által mond nekünk. Ahhoz, hogy győzelmes életet éljünk, hogy ugyanúgy, mint Pál apostol ezt a nemes harcot megharcoljuk, ahhoz szükség van nekünk arra, hogy figyeljünk a Szentlélek, a Szentírás figyelmeztető szavára. Valljuk be őszintén, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy bizonyos tanácsokat, bizonyos figyelmeztetéseket félmáról vegyünk. Ó, nem kell azzal annyira foglalkozni. Akár az egészségünkkel kapcsolatban legyen ez, vagy bármi más. Jönnek valami érzések, vagy vannak bizonyos tünetek az ember életében, és hát nem kell ezt olyan komolyan venni. Pedig ezek figyelmeztetések. Úgy, ahogy a test figyelmeztet bennünket bizonyos jeleken keresztül, hogy valami baj van, hát ugyanúgy szeretne bennünket Isten is az ő lelke által figyelmeztetni, hogy vigyázzunk, mert valami baj van. De mi nem akarunk rá figyelni, mert úgy gondoljuk, hogy ezek bennünket gátolnak valaminek a elvégzésében. Nem akarunk tudomást venni ezekről a szavakról, vagy ezekről a jelekről, mert ezek akadályozzák azt, hogy az éppen abban a pillanatban elgondolt feladatainkat, vagy szokták ma divatos szóval mondani, hogy projektünket be tudjuk fejezni. Van valami elhatározásunk, van most, amit csinálunk, most ebben ne szóljon senki bele, mert már úgy megvan, hogy mi lesz a következő lépés. Meg akarjuk valósítani a mi elképzeléseinket. Igen, nem akarjuk hallani az Isten szavát, vagy elengedjük a fülünk mellett. Ó, hányszor tapasztalja ezt az ember? Nem csak a magunk életében, a másik életében is. Nekem annyiszor mondták már azt, amikor beszéltem valakiről, és bizonyságot tettem, mondták, hogy jó, hát te azért teszel bizonyságot, mert neked ez a munkád. Ez a feladatod. Persze, neked könnyű, mert téged ezért fizetnek. Még ezt is megmondták nekem, hogy te azért teszel bizonyságot. És akkor mindig elmondtam, ha el tudtam mondani, mert meghallgattak, hogy akkor, amikor valaki bizonyságot tesz, és ez legyen lelkész, vagy legyen valaki, akit Isten arra indít, hogy elmondja az ő figyelmeztetését, vagy elmondja az Isten szavát, akkor nem azért mondja el, mert éppen úgy gondolja, hogy neki beszélni kell valamit, vagy az, hogy a saját bölcsességünket átadjuk a másiknak, vagy a magunk elgondolásairól szeretnénk meggyőzni a másik embert, hanem vegyük már komolyan azt, hogy időnként Isten az ő szent lelkén keresztül bennünket figyelmeztetni akar. Figyelmeztetni akar bárkin keresztül. Amikor az Úr Jézus azt mondja azokról a farizeusokról, írástudókról, akiknek az élete nem éppen olyan élet volt, ami követésre méltó volt, de mégis azt mondja a hallgatóságnak, hogy amit mondanak, azt tartsátok meg. De amit cselekesznek, azt ne tegyétek. Miért? Mert higgyük el, hogy Isten sokféle módon tud szólni, és lehet, hogy valaki, aki még nem is veszi komolyan az Isten igéjét, de valamit mond az igéből, az miért nem szólhat nekem? Mindig fontos, hogy megvizsgáljam az én életemet. Nem arról szól ez. És a lelkésznek sem azért arról szól a bizonyság tétele, hogy mi bele akarunk kényszeríteni valakit ebbe. Nem, hanem engedjük azt, hogy amit Isten mondani akar nekünk az ő szent lelkén keresztül, az Isten útmutatása az én számomra. És mindegy, hogy kin keresztül mondhatja. Mondhatja egy kicsi gyermeken keresztül is. Mondhatja bárkin keresztül, akit éppen mellénk állít az Úr. Ezt nem valaki kitalálja, ezt Isten akarja a szívünkre helyezni. Tehát ezért mondja, ez a legelső és a legfontosabb üzenete az Úrnak, amikor azt mondja, hogy annak akáért, amiként a Szentlélek mondja. Testvérek! Ahhoz, hogy győzelmes életet tudjunk élni, hogy azt a nemes harcot meg tudjuk harcolni, hogy végig tudjunk menni, és a végén bekerüljünk abba a csodálatos országba, hogy miénk legyen az a korona, amiről beszél az apostol, ahhoz a legfontosabb dolog, hogy legyen kész a szívem mindig meghallani, megérteni, és megcselekedni azt, amit Isten az ő lelkén keresztül üzen nekem, és az ő igényén keresztül üzen nekem. Mert ha nem teszem azt, akkor arról beszél, és ez a második dolog, amiről szeretnék beszélni, amiről az apostol, vagy itt a zsidókhoz írt levél szól, hogy vigyázzunk, hogy meg ne keményítsük a mi szívünket. Olyan sokat beszélünk a megkeményített szívről. De mi is ez a megkeményített szív? Hogy is keményedhet meg a szív, vagy egyáltalán mit jelent a megkeményedett szív? Emlékezzünk csak Júdásra, aki az utolsó vacsoránál azt olvassuk róla, hogy együtt mártja be az Úrral az ő kezét a tálba. Azt mondja, hogy akivel együtt nyúlunk a tálba, az fog engem elárulni. És akkor azt mondja az Úr Júdásnak, hogy menj el és tedd meg, amit tenned kell. És arról beszél Isten igéje, hogy Júdás megkeményítette a szívét. Mint hogyha én azt éreztem volna Jézus szavaiban, amikor mondta, hogy még van esély arra, most még visszafordulhatsz, tedd meg, amit tenned kell. Nem mondta az Úr, hogy mit tegyen, hanem rábízta. Tedd meg, amit tenned kell. De Júdás megkeményítette a szívét. Már akkor kemény volt. De mi vezette Júdást erre? Hogy juthat el egy ember, hogy megkeményedjen a szíve? Hogy végképp elforduljon az Úrtól, az ő szavától? Én úgy gondolom, hogy a legkönnyebb, és sokszor mi keresztények is ilyen módon közelítünk emberekhez, hogy legkönnyebb elítélni, a kemény szívűséget, könnyű az emberekről véleményt mondani, leírni őket, hogy ők megkeményítették a szívüket. De vajon hajlamosak vagyunk-e arra, hogy bíró, nem bíróként, hanem ügyvédként álljunk ezek mellett, az emberek mellett? Vagyis, hogy keressük meg azt, hogy mi történt, mi vezette őt oda, hogy a végén így megkeményedjen az ő szíve. Persze könnyebb végét is megfoghatjuk a dolgoknak, és azt mondjuk, hogy mit számít az nekünk. Ő ezt tette, az ítéletet kimondjuk, és a többivel nem foglalkozunk. Mi volt az oka, hogy idáig eljutott? És itt egy kicsit megállnék, és visszafordulnék ahhoz a történethez, amit az előbb elolvastunk, a pusztai vándorláshoz, mert a pusztai vándorlásnak a népe is valami ilyesmi módon áll előttünk, hogy az a nép, aki megint Isten ellen fordult, már megint zúgolódott, már megint ezt csinálta, már megint azt csinálta, és tulajdonképpen elege van az embernek még olvasni is azokat a dolgokat, amit Isten népe tett. És mindig elcsodálkozunk azon, hogy Mózes olyan nagy türelemmel hordozta őket. Miért? Azért, mert Mózes másképpen látta a népet. Ahogy újra csak azt mondom, hogy nem vádlóként akart, és nem ítélő bíróként akart mellettük állni, hanem ügyvédként, aki védi őket. Mert nézzük meg, hogy hányszor védte az ő népét. Mert mást is látott. Mert látta azokat a kinkeserves pillanatokat, órákat, amit az Isten népe átélt. Persze csak azt lehet könnyen nézni, vagy azt lehet könnyen észrevenni, hogy hát már megint zúgolódik, már megint baja van, már megint csak a baj van vele. Na de miért? Testvérek, egy kicsit próbáljuk már beleélni a magunkat azoknak az embereknek az életébe, és a zsidó nép életébe is, akik ott botorkálnak a pusztában. Próbáljuk már beleélni magunkat, amikor húzzák a gyerekeiket, amikor vonják a maguk kis dolgaikat, szekereiken, az összes ingóságukat, amit csak van, mennek a pusztában, és valóban azt veszik észre, hogy hát nincsen kenyér. Éhesek a gyerekek. Hát az ember valahogy kezdi érteni azt, hogy mi is játszódik le azoknak az embereknek a szívében. Igen, mert éheznek, mert süti őket a nap, elegük van már az állandó utazásból. Persze, könnyű azt mondani, hogy hát ezek ezt sem bírják. De ezek nagyon komoly kísértések egy ember életében. És ezt annyiszor átélték már az emberek. Amikor a tanítványok olyan sokszor átélték, hogy az Úr hogyan állt melléjük. Hogy akár 5000 embert is meg tud vendégelni néhány kenyérrel és néhány hallal. Amikor átélték azt, hogy még a lelkek is engednek, olyan csodákat éltek át, hát ezek a csodák nem elegek arra, hogy őket megtartsák. És aztán azt olvassuk, hogy amikor jön valami kis apró dolog, ami kizökkenti őket ebből a nyugalomból és ebből a békességből, akkor olyan sokan elhagyják az Urat. És akkor fölteszik azt a kérdést, jó Uram, de mit fogunk enni, mivel fogunk ruházkodni? Hát ezek mind olyan kérdések, amelyeket az ember föltesz, főleg akkor, amikor hiányban szenved. Amikor Péternek azt mondja az Úr Jézus ott a tó partján, hogy Péter, hagyd menjek be a te hajódba, és Péter dünnyög magában, amikor Jézus azt mondja, hogy hát de Péter, vesd ki a hálódat. És azt mondja, hogy de Uram, már napok óta nem fogtunk semmit, egész éjszaka nem fogtunk semmit, és lehet, hogy ez már napok óta így volt, hát annyira elege volt már ebből az egészből, legszívesebben hazament volna lefeküdni, mert kimerült. Ezek olyan dolgok, amelyek az ember életében előjönnek. De mindazáltal mégis kivetette. Ezek a dolgok megterhelik az emberi lelket. Pál apostol is azt mondja, hogy sok-sok kísértésen ment keresztül. Úgy szeretem azt a részt a Pál apostol életéből, amikor azt olvassuk, úgy emlékszem Korintusban volt ez, hogy az Úr éjszaka mellé szegődik, és azt mondja neki, hogy ne félj, mert nekem sok népen van itt a városban. És azért örülök ennek a rövid kis gondolatnak, vagy ennek a kis igének, mert azt látom, hogy Pál is ugyanúgy elkeseredett, és az Úr mellé állt, és bátorította őt. Az Úrnak mellé kellett állni abban a helyzetben, és mondani neki, hogy ne félj, Pál, menjél, tedd, amit tenned kell, ne add fel, indulj el. Annyiféle kísértése van az embernek, és egy kicsit visszatérek Júdásra, akinél megint csak azt akarom mondani, ezt olyan sokszor elmondtam már, hogy én mindig keresem Júdás életében azt, hogy mi volt az, ami őt arra vezette, hogy így megkeményedjen a szíve. Mi történhet egy ember életében, és ez nem csak Júdás életében, nagyon sok olyan ismerősöm, barátom van, aki elfordult az Úr útjáról, és mindig ott van bennem ez a kérdés, hogy mi ennek az oka? Miért keményedett meg a szíve? Mi történt? Vagy mondhatjuk azt, hogy tehettem volna érte valamit, hogy ez ne így történjen. És itt azt gondolom, hogy egy kicsit elgondolkozhatunk azon, hogy most a bőti időszakban vajon mi mit tehetünk másokért? Hogy hol van az a feladata az embernek, hogy megtartsunk embereket? Igen, lehet sok oka annak, hogy Júdásnak a szíve megkeményedett. És ebben benne lehet az is, ami ott a tanítványok között történt. Az, amikor azt olvassuk az igében, hogy a tanítványok azzal törődtek és azzal foglalkoztak az Úr Jézus háta mögött, azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. Hát ezzel kell foglalkozni? Ez azért veszélyes, testvérek, mert nem erősítették ők egymást. Hát annyi teher volt a tanítványokon is. És annyi kísértésük volt a tanítványokon, hogy miért azzal kell foglalkozni, hogy azt nézzük, hogy ezek közül, a tanítványok közül ki a nagyobb. Miért nem azzal törődtek, hogy hogyan erősíthetik egymást? És ehelyett egymás, bocsánat a kifejezés, egymás torkának ugranak, és nem hogy erősítenék egymást, hanem gyengítik. És az Úr Jézusnak komolyan meg kellett feddeni őket, hogy hogy gondolkodtok ti? Milyen lélek lakik ti bennetek? És a végén, mivel hogy nem erősítik egymást, azt látjuk, hogy sokszor egymásról ragad rá a testvérekre az elkeseredés. És így volt ez a pusztában is Isten népével. Ahhoz, hogy Isten népe megkeményedett, ahhoz, hogy Júdás ilyen helyzetbe kerül, igenis felelőssége van azoknak a testvéreknek, akik nem ott álltak mellette, amikor kellett volna. Miért nem figyeltek egymásra? Vagy mondhatjuk azt, miért nem figyelünk egymásra? Hát ez az igazi bőjt. Itt pedig azt olvassuk az igében, hogy ti pedig incsétek egymást, hogy egyik őtök sem keményítessen meg. Incsétek egymást. És egy nagyon fontos dolog ez. Nem azt mondja itt az apostol, hogy incsétek egymást, hogy ne keseredjetek el. Nem azért kell inteni egymást, hogy ne keseredjünk el. Ez megtörténhet. Tehát ez hozzá tartozik az ember életéhez, hogy időnként megkeseredünk. Hanem az, hogy ne keményítessetek meg. Elkeseredni mindenki elszokott. Mondhatjuk azt, hogy hibákat mindig követünk el. Senki sem tökéletes. De ez még nem jelent, nem kell, hogy a megkeményedés jelentse. Mikor jut el az ember a megkeményedésig? Egy elkeseredés kapcsán. Mi hozza el a megkeményedést? Két dolog hozhatja el. Egyik az az, amikor nem kap segítséget a nehéz helyzetében. Ugye azt olvassuk az Ószövetségben, hogy a halogatott reménység beteggé teszi a szívet. Igen, eljut az ember odáig, amikor a saját gondjai között nem talál segítséget. Amikor nem kap segítséget. És a másik dolog, amikor kaphatna segítséget, kap is segítséget, csak ez a segítség rossz. Hogy bár ne tették volna, amit tesznek. Az egyik dolog, ugye az első az, amikor nem veszük észre a másiknak a gondját, nem veszük észre a másiknak a problémáját. És ez sokszor a bűn. Olyan sokszor elmegyünk mellettük, mert azt gondoljuk, hogy hát nekünk is van elég bajunk. Mit kell nekem ezzel foglalkozni? Nem veszem észre ezt. Erről beszél az a történet az utolsó ítéletről, amikor azt mondja az Úr, hogy hát nem ismerlek titeket, mert amikor éheztem, nem adtatok ennem. Amikor szomjaztam, nem adtatok innom. Mikor nem tettük? Hát amikor nem vettük észre a másik életében. És itt nem csak a szomjazásról, az ételről van szó, hanem egyáltalán arról van szó, hogy nem vesszük észre a másik embernek a gondjait. Nem imádkozunk a testvéreinkért. Pedig Isten igéje azt mondja, hogy tartassanak imádságok, esedezések minden emberért. Tehát, hogy ezt olyan sokszor elszalasztjuk, és nem tesszük meg. Pedig a bőjt erről szól. Isten erre akar bennünket vezetni. A másik dolog, amikor nem jól tesszük. És ebben mi olyan profik vagyunk, bocsánat az kifejezését. Olyan profin tudunk dolgokat elrontani. Olyan tökéletesen tudunk másokat kritizálni. És mennyire készek vagyunk, hogy megmondjuk másoknak, azt, amire úgy gondoljuk, hogy ő mit rontott el. mi okozta Júdásnak a tragédiáját? Az, hogy nem azt kapta meg talán időnként, ami kellett volna. Csak a vitatkozásokat látta, csak a másik embernek a lenyomását látta, vagy az egyik vagy másik embernek a félre dobását látta, azért, hogy a másik előrébb kerüljön. Ez annyira természetessé vált sokszor még gyülekezetekben is, Isten népe között, mert a tanítványoknál is ezt látjuk. Jézus megdorkálja ezért a tanítványoknak, a tanítványokat, és azt mondja itt a Szentíró, hogy tehát intsétek egymást. Hát ezt tesszük. De olyan jó lenne, ha úgy tennénk, ahogy Mózes tette, vagy ahogy Jézus tette. És engedték azt, hogy Isten lelke vezetse őket is ezen a területen. Mert Jézus is intett, Mózes is intett, de olyan nagy türelemmel, olyan nagy gondoskodással, olyan nagy szerelemmel, szeretettel, és olyan nagy türelemmel hordozta a többieknek az erőtlenségét. De hogyan lehetséges ez? Mi miért nem vagyunk képesek erre? És egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Itt a 14. versben az áll előttünk, mert részeseivé lettünk Krisztusnak. Csak az az ember fog tudni, egyáltalán lesz kész arra, hogy a másik embernek segítsen. És csak az az ember fog igazán jól tudni segíteni, aki részese lett igazán a Krisztusnak, a Krisztus testének. Mert azt mondja Isten igéje, hogy ha az egyik, a test egyik tagja beteg, az fáj a másiknak is. Ahhoz ilyen közösségben kell lenni. Tehát intsük egymást, figyelmeztessük egymást nagy szeretettel, hogy ezen a keskeny úton végigjárjunk. Pál apostol nem mondja, hogy ő azért tudott győzni az életében, és azért tudja elmondani, hogy én a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, mert hát én azért jobb vagyok tőletek. Nem azért, mert ő azt mondja, hogy imádkozzatok értem, legyetek mellettem. És amikor mondja az ifjú Timóteusnak, hogy siess hozzám, mert szükségem van rád, mert mindenki elhagyott, akkor legyél mellettem. Ezek a segítségek, ezek az odaszállások, ezek az odafigyelések, ezek az intések és ezek a szeretetek azok, amelyek segítenek bennünket abban, hogy ezt a harcot végig harcoljuk. Ha nem így tesszük, és olyanok leszünk, mint Izrael népe, ha olyanok leszünk, mint a tanítványok, akkor el fogunk bukni. Vagy sokak közülünk elbuknak. De az Úr azt mondja, hogy ő azért jött, hogy megkeressen, hogy elkészítse nekünk az örök életet, hogy ebben a bizonyosságban éljünk, hogy ez az miénk, és azért jött, hogy ezen az úton végigvezessen bennünket, hogy megérkezzünk, hogy bejussunk abba a célba, amit Isten olyan nagy szeretettel és az ő megváltásának nagy áldozatával elkészített. Hát, járjunk ezen az úton. Támogassuk egymást, vezessük, hordozzuk egymást erőtlenségeiben, hogy ez a hervadhatatlan korona a miénk is legyen. És ne csak a miénk, hanem mindenkié, aki itt van. Ez a mi feladatunk. És ettől nemesebb, örömtelibb, hasznosabb feladatunk nem is lehet. Hát segítsen meg bennünket Isten ezen az úton járni. Amen.